Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, ez az Életre szóló könyvek, a mikrofonnál Olá Andrea. Vendégem ma Csontos Tibor, bár ő a milánói lakásában volt, amikor én a stúdióban ülve kérdeztem, de régóta ismerjük egymást, természetesen a könyvei miatt kerültünk kapcsolatba. 2010-ben jelent meg ugyanis a Divat királyok közelről című könyve, amelynek fülszövege így csábítja az olvasókat. Fellebben a fátyol Milánó csillogó divatvilágáról, a könyv a kulisszák mögé invitál, elmeséli, hogyan vált egy ismeretlen fiatal kirakatrendező Giorgio Armanivá, vagy mi repítette a világhír felé a milánói belváros apró Prada névre hallgató butikját, vagyis sikerek, bukások, tehetség, harc és műhelytitkok tárulnak fel az oldalain. Aztán 2017-ben megjelent Csontos Tibor másik könyve is, a Prada, az ördög és a szentelt víz című könyv, amelynek szintén idézek most a fülszövegéből, hát ha kedvet kapnak hozzá. Talán az ördög súgta meg Prada nagypapának annak idején a sikerreceptjét, tény, hogy alig két évtized leforgása alatt neve és apró bőrdíszmű üzlete fogalommá vált Milánóban, és talán ugyancsak az ördög környékezte meg 50-valahány évvel később unokáját is, bár inkább csak egy férfi volt a dologban. Ezt a tehetséges nőt, mi úgyse Prádát követhetjük 5 kontinensen át, divatbemutatók, sajtókonferenciák, villogó vakuk és álomszép szövetek forgatagában. Bepillantunk egy rendhagyó divatház életébe. Hogy miért rendhagyó? Mert öntörvényű, és nemigen követi a divatot. Szóval divatikonokhoz juthatunk közelebb, Csontos Tibor könyvei révén, és egyébként mi az interjúk óta is sokszor beszélgetünk, hiszen ő televíziós filmekkel, reklámfilmekkel foglalkozott, és producer is volt, engem pedig ez nagyon érdekelt, és most végre volt alkalmam arról is megkérdezni, hogy egy ilyen világlátott ember, aki egyébként évekig élt Svédországban is, mit olvasott szívesen az elmúlt évtizedekben, milyen meghatározó könyvekre emlékszik. Tibor hallotta már az Életre szóló könyvek beszélgetéseit, ezért is kezdtük azzal, hogy a könyvek jelentőségéről kérdeztem, és arról, hogyan érintette, hogy azt kértem tőle, vessen számot az élményeivel, idézze fel, mikor, hol olvasta a legjobb könyveket.
Eleve azzal kezdeném, hogy ugye hát az idő múlik, és néha jól esik megállni, elgondolkozni, hogy mi is hagyott nyomott az ember életében. Ezért törültem, amikor megkeresett, mert valahogy pont erre késztet, hogy az ember megálljon és elgondolkozzon, hogy mi volt, ami fontos ebből a rengeteg évből. És az első benyomás persze az borzasztó ijesztő. Hát önt még nem kérdezték meg erről a sztoriról, de hát kérdezni mondjuk könnyebb, mert akkor mindjárt felvél sok ezer oldal, egy csomó cím, és egy ilyen lapok erdeje mered az emberre, és szinte lehetetlenségnek tűnik a választás. Aztán, ahogy telnek a lapok, szép lassan talán magától is kikristályosodik néhány fontosabb állomás. A másik, ami eszembe jutott, volt ez a József Attila idézet, aki azt mondta, hogy jó volna egyszerezni és elutazni önmagunkhoz. Ez valami olyasmi, ez a téma az egész beszélgetésnek, amit vezet Andrea, az valami ilyesmi. Mint egy jegyet lehetne váltani arra, hogy az ember és elgondolkozzon az, hogy mi tetszett és mi nem.
Az ön esetében könyvekről beszélni, meg olvasmányélményekről, meg meghatározó pillanatokról, fordulópontokról az életében azért is érdekes, mert hogy 3 különböző országban élt Magyarországon, Svédországban és Olaszországban, de azt gondolnám, hogy az első igazi nagy, fontos olvasmányélmény mégiscsak Magyarországhoz kötített gyerekkorához.
Így van. Hát Verne könyvek voltak az legelső emlékeim érdekes módon. A mesi könyvekre abszolút nem emlékszem, azt elég hamar befejeztük. Mégis a kisrácskorom egyik legszebb emlék az olvasás volt. Anyám, nagymamám, néha apám hangja, ahogy olvastak nekem. Valahogy később oldás koromban lehetett, onnan vannak meg ezek az első emlékek, és nagyon imádtam, az egyik legkedvesebb játékom volt, és mindenkit nyúztam, hogy olvassanak. És először hallgattam tágnyílt szemmel a könyveket, és elképzeltem a floridai mocsarakat, a Verne könyvekből az Észak-Dél-ellen, akkor a fekete-fehér foltos topkutyát, a 2 éves vakációból a srácokat, a jókat, a rosszakat, a gonoszokat, kevésbé gonoszokat. Én nem tudom miért, de főleg erre emlékszem, mert főleg a Verne valahogy lehet, hogy azt tetszett nekem, vagy azt kértem, vagy annak volt sikere, és ugye a szülők azok igyekeztek követni a gyerek ízlését, és ki is alakult akkor egy ilyen közös nyelv a családba, ezekkel az olvasmányokon alapulva, vagy ilyen doktor, ilyen műszer, vagy ilyen szerszám, olyan mérnök, olyan olló, vagy olyan környezet, vagy akármi. Igaz, hogy nem tartott sok elégtelen másfél egy évig, aztán elkezdtem a súlyt, és akkor minden megváltozott általános iskolát, de nagyon kedves emlékem maradt. És egy másik nagyon szép emlék, még ami a gyerekkorhoz fűződik, egy ilyen nyári üdülőtáborhoz kapcsolódik, amik az embert akkor sikerült elküldték ugye pár héten nyaralni, stb.
De hova, Balatonhoz, vagy hova?
Valahol ott azon a környéken, vagy lehet, hogy a hegyek között, nem emlékszem pontosan, de arra emlékszem, hogy édesanyám levélbe elküldte nekem az Egri csillagok egyik legépelt fejezetét, ott, ahol abba adtuk a könyvnek az olvasását, és akkor elküldtem a következő fejezetet. És akkor aztán meg kell kérni valakit, azt mondom, valamelyik felnőtt, és akkor felolvasta az egész teremnek, ahogy alvás előtt, vagy lefekvés előtt egy vagy két részben felolvasta az egész. Ez nagyon örült ennek, és nagyon szép volt, igen, nagyon szép gondolat volt. Na most még annyit tennék hozzá ezekhez a gyerekkori élményekhez és a felolvasáshoz, hogy valószínűleg gondolt el az ember élete. Aztán ott az ember kinyílik a fantázia, a képzelete, álmodozni kezd, kitalál történeteket.
De ez a gyerekkori élmény vagy szokás, ez a hatás a könyvekkel kapcsolatban fontos abban is, hogy Tibor írni kezdett? Tehát ugye mi interjúhelyzetben találkoztunk először, amikor a Divat királyok közelről című könyve megjelent, és aztán a másik kötetről, a Práda könyvről is beszéltünk. Szóval, hogy vezet az olvasó embertől az író emberig út? Ön szerint?
Abszolút. Hát most mi úgy ismerjük egymást, ugye, hogy az íráson keresztül, igen, ami nekem nagyon fontos, és nagyon szeretem, de mondjuk én 27 vagy 25 vagy 30 éves korom óta rendezőként dolgoztam, és azzal kerestem meg a pénzt, tehát mondjuk az volt a foglalkozásom, és szerintem az maga az, hogy egy ember feljön a fejvíz, azt mondja, na most én ezt így gondolom el, most figyeljetek rám, mert ezt akkor így csináljuk meg. Onnan bejön, ide jön, megáll, és akkor megfordul, mert valaki szól neki, akkor a kamera balra megy, és megtalálja, ki szólt neki. Szóval ez az egész játékhoz. Szerintem, ha nincs meg az a fajta képi gondolkozás, vagy fantázia, vagy látás, akkor szerintem ennek nagyon sok köze volt ahhoz, pont azokhoz a gyerekkori évekhez. Hadd mondjam el, ez egy érdekesség, hogy írogattam, de mondom, nem ez volt a munkám, csak hát fontos része volt, mert ugye minden forgatás megelőzően kellett egy rövidebb, hosszabb storyboardot. Na most egy kollégám mondta azt, hogy a mi munkánk az kicsit olyan, hogy már a munkát megszerezni is egy munka, és amikor az ember ugye megpályázik egy akármilyen filmes feladat, akkor szeretnék tudni, hogy mire gondol, és már oda is kell írni, és oda ott is kell dolgokkal jelentkezni, de mondjuk emellett egyszerűen, hogy feljött a fejvizem, és a 2000-es évek legelején készültünk forgatni pont abba a híres német városba a francia határ mellett, ahol az egyik legfontosabb bútorkiállítás van a milánói mellett. És akkor felhívtam a lakáskultúrát, akit nagyon szerettem, ismertem, még édesanyám kedvence volt, és járt hozzánk a lapsát, és mondta, hogy ha érdekelne, akkor tudnék írni egy beszámolót, és mondta, jó, köszönöm szépen, és ír a nyásort. És megírtam teljesen kapásból minden előkészülésnek, megírtam ezt, és elfogadták, és a főszerkesztő gratulált, és kétszer annyit fizettek, mint amennyiben megállapodtunk az elején. Leadták az egészet, amit írtam. Első szótól az utolsó végig, úgyhogy ez nagy élmény volt akkor nekem.
Csak azért, hogy képbe helyezzük a hallgatókat, hogy amikor 30 évesen rendezőként dolgozott, akkor hol élt, milyen rendező, igen, volt, és hogy akkor ezek szerint megmaradtak a magyar kapcsolatok.
Igen, megmaradtak. Stockholmban végeztem a filmművészeti főiskolát. Ott nem volt olyan szakosítás, mondjuk eléggé összefolyt az operatőr, a hang, a vágás és a rendezés. Svédországban még akkor utána 3-4 évig dolgoztam produkcióban, különböző feladatokkal, leginkább a vágásra központosítottam. Amikor lementem Milánóba, akkor ott úgy belecsúsztam, ott akkor indult az elektronika, a televíziós, a Berlusconi, akkor volt a legsikeresebb passzában a 80-as évek elején, akkor ragyogott a Canale 5, Rete 4, a Fininvestnek az a 3-4, az volt a privát televíziós fénykora, ami meghatározta egész Európát, és így belecsúsztam a különleges képhatásokba, azoknak a tervezésébe, kivitelezésébe, és akkor még egy nagyon komoly munka volt, megerőltető munka volt, reggel bement az ember, talán 8:30-9, és akkor nem tudta se, hogy hány órakor fog kijönni. Ha szerencséje volt, akkor 8:30 vagy 7 órakor ki tudott jönni, de általában inkább 9:30 volt, persze volt akkor meg valamikor 13:30 éjszaka. Klassz idők voltak, és akkor abból alakult ki aztán a 80-as évek végére, 90-esekére az, hogy elkezdtem rendezni, videoklipeket kezdtem el forgatni, és meg is maradtam nagyjából a tévérendezésnél. Dokumentumfilmeket nagyon sokat csináltam, a tévében is nagyon sokat csináltam, ilyen szériákat, ahol kint forgattunk, tehát nem csak belső felvételeket. A magyar rész pedig azért maradt meg, mert édesanyám otthon maradt, de most a szüleim ugye elváltak nagyon korán, édesapám is Svédországban élt, ott maradt kint, édesanyám pedig Pesten maradt, és tehát két családom volt, ugye aztán édesapám újra nősült, nagy éreztem magam Stockholmba is, de hát a szívem mindig visszott Pestre, ugye? Mamám miatt is, meg hát általában az olvasmányok, a benyomások, a gyerekkori élmények, meg a barátok, szóval azért megmaradt a pesti kapcsolat is.
Én kértem, ahogyan mástól is mindig kérek egy kis listát, hogy milyen könyvekről beszéljünk, és én azt látom ebben a listában, hogy Salinger, ugye az Abhegyező és a Kerouac az úton, tehát azok a klasszikusok, amelyeket az ember fiatalkorban olvast, igen. Az önnél is megvolt, de mikor volt meg? Akkor még itthon volt?
Akkor még otthon voltam, igen. Mondjuk nem, mintha akkor az amerikai kínálat olyan borzasztó, hogy lett volna az itthoni könyvpiacon, de ezt sikerült olvasni, és ez azért is kedves volt, mert ezek még a régi klasszikus idők voltak, amikor a könyvek ugye a baráti tamtamon keresztül a szóról-szóra, hogy te olvastad, ez nagyon klassz volt, és hogy olvasta, és ezt meg kell nézni. És ugye jutottak az ember ezek a címek, akkor aztán megszerezte. Ezeket nem is volt könnyű megszerezni, emlékszem, elég nehéz volt megszerezni. Főleg az utat nagyon nehéz volt megtalálni, de az Abhegyező sem volt egyszerű. Az Abhegyező azért tetszett borzasztóan, mert ez volt az első alkalom, hogy a slang könyvformába megjelent, tehát irodalmi szintre emelkedett. Ezt nem is hitte volna az ember, és ugyanakkor az a kedvessége, megnyerősége, nyíltsége, őszintessége, ami árad abban a könyvből, és ami a tinédzser nyelvén íródott, az nagyon klassz élmény volt. Na most még itt megjegyzem zárójelbe, hogy lehet, hogy egy Salinger hős elképzelése hajtott, vagy alakja hajtott, de azokban az időkben egyszer kimentem az ecseri piacra, 16 éves lettem, és elatalasztam, hogy na most akár töri szakad, volt egy kis pénz a zsebemben, dolgoztam a nyáron, vagy volt valami, most szerzek egy farmert magamnak. És akkor is egy borzasztó negatív, a végén egy borzasztó negatív élmény lett az egész ecseri piac, mert rá kellett jönnöm, hogy az összes porolt pénzem, nek a háromszorosak én azt, hogy a legvacagabb farmert esetleg meg tudnám venni, hogyha nem kerül sor erre sem. Tehát volt egy újabb negatív élményem a hiánygazdaságból. Viszont borzasztó érdekes volt, mert aztán évekkel később rá kellett döbbenem, hogy érdekes módon a fiam egyetemi könyvéből, történelmi könyvéből, Eric Hobsbawm nagyon óriási egyik kedvencemé vált, aztán a rövid 20. század története, vagy a szélsőségek kora, azt mondja, mit hívják magyarul, és pont néhány oldal erejéig, de pont ezzel a mi korunkkal foglalkozott, amit én 16 éves korom nem tudtam volna megfogalmazni, amit aztán ő átvéve kornainak a meghatározásait a hiánygazdaságnak határozza meg. És ha már itt tartunk, hogy Kornaira és Hobsbawmról, Eric Hobsbawmról beszélünk, akkor hadd idézem, hogy ez micsoda szám lett volna, ha valaki ezt például felolvassa az osztályba, vagy valaki lemerte volna, akkor írni a 60-as évek végén. Tehát akkor a hiánygazdaság, most ezt hadd idézem szó szerint. Csak a szocialista rendszer képes a gazdaság egészét átfogó hiánygazdaságot létrehozni, és tartósan újra termelni. Csak a szocializmus képes létrehozni, és tartósan újra termelni azt a mechanizmust, amely a hiánygazdaság krónikus tüneteit generálja. Ez valamikor a 70-es évek végén, vagy 80-as évek elé jelent meg, és már akkor is 1-0 volt a történelem javára. Nekem pedig az életi későbbi nagypoénja lett, hogy 50 éves fejjel kellett rejnöm arra, hogy akkor, amikor 15 éves fejemmel rossz kedvben bandukoltam hazafel az ecseril, akkor ez tulajdonképpen egy kor volt a hiánygazdaság kora.
Amikor leveleztünk, akkor említette, hogy a 60-as évek és a dalszövegek és a forgatókönyvírók tevékenysége is nagyon fontos, ha már könyvekről beszélünk, illetve szövegekről beszélünk. Ez akkor volt fontos, fiatalkorában volt fontos, hiszen akkor mindent beszippant az ember, minden izgalmas, vagy pedig azóta is a munkája miatt?
Na most a forgatókönyvírás az mindenképpen a munkám miatt, de meglepő, hogy hát tulajdonképpen ugyanabban a köldökzsinórból indul ki, az írásból. De most megállok egy pillanatra, mert ugye a hiánygazdaságról, azokról az évekről beszéltünk. Mondjuk tényleg akkor majdnem olyan fontos, ha nem fontosabb volt annak a mi generációnak, olyan hatalmas robbanás volt akkor, hogy megjelent a Brodéval és a Szörényivel. A magyar beat, hogy azt ma már nagyon nehéz megértetni valakikkel, azt a frankóságot, azt a robbanást, azt a heuréka érzést, ami azt jelentett a mi társadalmunknak, annak a 200-300 es rásznak, aki akkor momentán be volt kapcsolva erre a frekvenciára. Emlékszem, hogy nem régen olvastam egy cikket, amelyik Brodynak az érdemét méltatta, és olyan érződött rajta, hogy egy 27 éves rász íratta, aki most 27 éves, és borzasztó pátosszal vágott bele, hogy ilyen meg hőskor meg. De pont minden pátosz és minden méltatás ellenére is hiányzott az a felismerés, és az egyszerű érzés, hogy amikor megszólalt a rádióban magyarul a pízzene. Az egy olyan dolog volt, mintha bekapcsolták volna az áramba 300 ezer magyar srác idegeit egyszerre, pum, felébredtek. Ez egy olyan élmény volt, hogy ezt az ember nem felejti el. Megszólalt magyarul, és még jó is volt. Tehát, hogy 60-as évek, meg dalszövegek, így alakult aztán szépen lassan ki, aztán ugye később kialakult az a mesterhármas, vagy a szent háromság, ahogy néha gondolok rá, a Brody, a Dusán, és a horvát Attila, aki a Charlie szövegírója, majdnem 50 éve már külföldön élek, tehát nem ismerem, nem akarok senkit megsérteni. Számomra mondjuk ez a három a legkézzelfoghatóbb, legplasztikusabb jelenség a szövegírók közül. Na most legalább ennyiből szerencsés nemzet vagyunk. Én nagyon sokat hallgatok angol, olaszul, svédül, skandináv nyelveken, stb. Szöveket, hát olyan jó névű szöveket, mint például ez a három, aztán még van mellette 15 másik nagyon jó Magyarországon, tényleg nagyon nehéz találni.
Mikor és miért döntöttél, hogy Svédországba költözik egyrészt, másrészt pedig azon túl, hogy ott diplomát szerzett, és végül is kialakult az az érdeklődés, vagy a karrierútnak az eleje, amit nem régen zárt le, tulajdonképpen nem régen ment nyugdíjba, úgyhogy...
Igen, másfél évreget.
Ez egy életre szóló dolog volt. Szóval, hogy mi miatt döntött úgy, hogy akkor elhagyja az országot?
Ez egy olyan borzasztó realizmusból fakadó dolog volt, hogy 22 éves lehettem akkor, és kaptam egy halasztást a katonaság, ugye, tehát akkor az volt a Damoklesz kard mindnyájunk fölött a katonaság. És én kaptam egy halasztást családi protekció segítségével, és amikor lejárt ez a halasztás, akkor felhívtam a katonaságot, illetve most nem tudom, azt a belügyminisztérium volt hozzájuk tartott, és nagyon kértem, hogy kérem szépen, most mondja, kim vagyok 3 éve, vagy 3,5 éve, fizetem rendesen az adót, hát én minden hónapban fizetjük, egy vagyonvalutát kellett fizetni, tulajdonképpen semmire, mert a munkát azt magának kellett megszerezni az embernek, és akkor már tulajdonképpen nem is voltam zenész, már akkor egy év, akkor már Stockholmban dolgoztam, egy nightclubnak volt milyen művészeti vezetője, zenéket állítottam össze, szöveget írtunk, konferenciákat vettünk fel, stb. És nagyon szépen megkértem, hogyha lehetne akkor, és lehet, hogy pont egy ilyen bunkobb funkcionással kerültem össze, aki rám ült, hogy maga mit gondol, csomagoljon össze, és magának már rég itt a helye, és elég ilyen lekezelősen furcsa hangon beszéltek az emberrel. Ez döntött el, hát nekem akkor már Stockholmban egy apró lakásom volt a belvárosba. Vállati kocsim volt 22 éves koromban. A franc akart hazajönni, mert az igazság, és akkor beállni katonának. És akkor ki tudja, mikor engedik legközelebb és egyáltalán. Szóval a jóból nagyon nehéz visszamenni, az igazság. De hát mondjuk ez egy nagyon prózai történet, tehát ez egy más világ volt.
Most egy kis szünet, azután visszatérünk Csontos Tiborral élete meghatározó könyveihez.